néhány gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, és nem az észt akarom osztani, hanem és nem megosztani és uralkodni szeretnék, hanem csak azt szeretném nektek mondani, hogy hetek óta elmélkedem bizonyos dolgokról, sőt, volt ezzel a témával kapcsolatban két gyülekezetben meg is osztottam gondolatokat, és hát bizonyára tapasztaltátok már ti is többen, hogy milyen az, amikor az Isten nem enged tovább. Tehát elkezdesz foglalkozni egy témával, amire Isten rá irányította a figyelmedet, és egyszerűen heteken keresztül mással se tudsz foglalkozni, csak azzal. Akárhol kinyitod a Bibliát, mindig olyan igék jönnek eléd, amik valahogy kapcsolódnak ahhoz, amiről gondolkodsz. Elmész valahová, ott veled szembe jön egy ember, beszél, mond neked valamit, és megint kapcsolódik ahhoz, amivel foglalkozol. És én ezeket élem át a hetek óta, és egyszerűen nem tudok kiszabadulni ebből, tehát érzem, hogy mennem kell arra, amire Isten vezet. És ez pedig a következő. Néhány héttel ezelőtt Isten az Ezékiel 47-et újra megelevenítette előttem, és tudjátok, hogy az Ezékiel 47-ben, illetve az előtte lévő szakaszokban van szó egy templomról, ami fölépül, és az Ezékiel 47-ben pedig már arról olvasunk, hirtelen a templom, ami úgy egy ilyen jó dolognak tűnik, az egész egy ilyen furcsa dologgá válik ott minden, hogy a templomban az oltártól és a küszöb alól folyik kifele egy vízforrás, ami aztán folyóvá válik, és a folyó ugye belefolyik a tengerekbe. Hát ez ugye abszurdnak tűnik, tehát a látható valóságban nem tudok arról, hogy lenne ilyen építmény. És ezzel kapcsolatosan kezdett az Úr tanítani, és föltett nekem Isten egy kérdést, és a kérdés nagyon egyszerűen szólt. A kérdés úgy szólt, hogy lemaradtál? És arról van itt szó, tudjátok, hogy amikor a forrásba, illetve a folyóba az angyallal együtt elkezd lépni a látomásnak a látója, és minden egyes alkalommal 1000 singet mér az az angyal, vagy az a férfi, és úgy a víznek a szintje emelkedik. És beszél ugye arról, emlékeztek rá, hogy először csak bokáig ér a víz, aztán térdig, aztán derékig, aztán a végén már nem lehet benne menni, csak úszni lehet benne. És persze tudjuk, hogy ez a folyó, ez a Szent Szellemnek a jelenlétét, a Szent Szellemnek a kenetét is szimbolizálja, az élő vizet, Istennek a munkáját. De igazából itt szó van arról is, hogy ez a hívő embernek a növekedését is jelenti. Ez azt is jelenti, hogy amikor az embernek az új élete, az újjászületés után elkezdődik, akkor nyilvánvalóan ez a víz először csak neki bokáig ér. Persze ő úgy érzi, hogy nagyon mély neki az a víz, de valójában az csak bokáig ér még. És ez jelenti, szimbolizálja a szellemben való járást. Ez, amikor az ember elkezd Istennel járni. És még azt tudjátok, emlékeztek rá, ez az első szeretetnek a tüze. Olyan könnyen megy minden, az imáink meghallgatása találnak, akkor akármilyen imádkozunk, az úgy megjön, úszunk, fürdünk a szeretetben, és még a testvéreket is még akkor még olyan lila ködben látjuk, olyan, mint amikor az ember a szerelmes, és az első időszakban még nem vesz észre semmit, csak vak a szerelemtől. És körülbelül mi is így voltunk, ugye az első időszakban, emlékszem én is, mikor megtértem, minden testvér csodálatos volt. Minden testvér. Aztán azóta megnyíltak a szemeim, de akkor minden testvér csodálatos volt. És ez amikor az ember elkezd járni szellemben. Ugye a másik dolog az, hogy van egy kis magabiztosság is olyankor az emberben, úgy azt hiszi, hogy mindent tud. Persze nem tud semmit, de mégis van egy ilyen hite, hogy hát eljött a teljesség. És aztán, amikor ez a víz elkezd térdig érni, akkor az ember eljut egy olyan állapotba, hogy a magabiztosságból kezd egy kicsit úgy felocsudni, és érzi az ember, hogy le kell térdelni. Vannak helyzetek, amikor le kell térdelni, és el kell kezdeni ima életet élni, és Istennel valahogy szorosabbra fűzni a közösséget, és beismerni azt, hogy nem megy minden. És aztán megyünk tovább, és megint 1000 singet mér az az angyal, és már a víz derékig ér, illetve deréktól már talán följebb is, elkezd érni a víz a szívünkig és a vesénkig, ugye, és ez az, amikor azt látjuk, hogy Isten a szíveknek és a veséknek a vizsgálója, ez, amikor a Szent Szellem végre a megszentelődésnek az útján víz bennünket, és felhoz bizonyos dolgokat, amiből változni kell, amiből meg kell térni, amiket le kell tenni, át kell adni Istennek. És aztán utána így vezet tovább az Úr, és bele kell, hogy vigyen a megúszni való folyóba, az, amikor már a szellem használ bennünket, amikor már igazából használ bennünket a szellem. És tudjátok, a János evangéliumban van az az ige, nagyon közismert, ismeritek ezt az igét, amikor Jézus mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyon, és ahogy az írás mondja, és sokáig nem értettem, hogy melyik írásra hivatkozik, amikor azt mondja, hogy aki hisz én bennem, élő vizek folyamai jönnek annak a bensejéből, hát melyik írás mondja ezt? Hát az Ezékiel 47. Mert te vagy az a templom, testvérem, nem csak úgy mi testületileg mi vagyunk a templom, de egyénileg is te vagy az a templom, akinek a bensejéből, az oltártól, a küszöb alól jön ki az élő víz, a Szent Szellem, és átjárja a lelkedet, megeleveníti a testedet, és aztán ez a víz tovább akar áradni másokra rajtad keresztül, hogy a te életed gyógyítson másoknak az életét. És viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz nekünk folyamatosan szellemben növekedni kell. És ez az, amire úgy érzem, hogy Isten fölhívta a figyelmemet az elmúlt hetekben, egyrészt a személyes életemmel kapcsolatban, másrészt meg látjuk ezt az egyház állapotában is, hogy nagyon sokan az életüket valahogy még mindig, mint hogyha ugye a 70-es, 80-as, 90-es éveknek az időszakában élnénk, csak egyetlen egy probléma van, hogy 2017 van, másfajta kihívások vannak, másfajta korszakban élünk, és tudjátok, úgy van ez, hogy bár Isten, ő maga az örökké valóság, és ő nem változik. Ő nem változik. A változás árnyéka sem fér hozzá. De az a baj, amikor mi hozzánk se fér a változás árnyéka, mi sem változunk, az nagyon nagy probléma, mert mi még itt vagyunk ezen a földön, mi még időben élünk, a mi életünkben még vannak korszakok, korszakról korszakra megyünk át, egyik korszakból megyünk át a másik korszakba, ha növekszünk szellemben, ha nem növekszünk, akkor nem megyünk sehova, akkor csak visszaesünk, visszazuhanunk. És a másik pedig az, hogy a 2 Korintus 3-ban is olvassuk, hogy szemléljük az Urat, és ahogy szemléljük az Urat fedetlen arccal, egyik dicsőségről a másik dicsőségre, egy kisebb dicsőségről egy nagyobb fokozatú dicsőségre változunk át, aztán megint egy újabb fokozatú dicsőségbe megyünk át, és ez mindez belül történik, belül a belső lényünkben, a személyiségünkben, de ez ki kell, hogy hasson a külső életünkre. És tulajdonképpen egyébként elárulok nektek egy titkot, hogy igazából ez a bűnnel szemben is ez az egyik legjobb megoldás. Tudjátok, általában háromféle megoldás van a bűnnel szemben. Az egyik az, hogy nagy a kegyelem, ne törődj semmivel, csinálj, amit akarsz, mert nagyon nagy a kegyelem. Úgyis minden megbocsátatik, úgyhogy bűn se kell valani, és minden rendben van. Akárhova mehetsz, elmehetsz a kuplerájba is, ha akarsz. Minden, Isten ott is veled van. Ez az egyik. A másik megoldás a törvénykezés. Amikor alkotunk szabályokat, és kívülről próbáljuk szabályozni egymást és magunkat, és elmondjuk, szeresd a feleségedet, feleség, engedelmeskedj a férjednek, engedelmeskedj gyerek a szülőnek, szülő, ne ingereld a gyereket, viselkedj jól a gyülekezetbe, imádkozzál, olvasd a Bibliát, ne paráználkodjál, ne lelopjál, ne csináld, ne csináld, csináld, ne tegyed, tegyed, stb. Szabályra szabály, és ugye ez a törvénykezés. És van egy harmadik megoldás. A harmadik megoldás az az, hogy tudom, hogy a bűn az céltévesztés, tudom, hogy a bűn az nem jó, az egy ördögi valóság, tudom, hogy én magamtól nem tudok megváltozni, ezért egyetlen egy dolgot tudok tenni, szemlélem azt az Istent, aki bennem munkálkodik, és véghez viszi azt, hogy az ő törvényét be tudjam tölteni. Szemlélem azt az Istent, aki belülről kifele megváltoztat engem, hogy ne csináljam azokat a dolgokat, vagy csináljam azokat a dolgokat. Szemlélem azt az Istent, aki képessé tesz engem, hogy szeressem a testvéremet, a feleségemet, az akár kicsodát. Mert hogyha te egyé válsz az Úrral, mert igazából ki szereti a feleségedet? Az Úr szereti a feleségedet. De ha te egyé válsz az Úrral, akkor akarva akaratlanul te is fogod szeretni a feleségedet. Ha nem akarod, akkor is fogod szeretni. És ugyanez a feleségnél is, ugyanez működik. Nem akar engedelmeskedni. Egyszerűen nem akar engedelmeskedni. De ha szemléli az Urat, az Úr kicsoda, ő az engedelmesség szelleme is az Úr. Ha szemléli az Urat a feleség, hiába nem akar, az Isten adta, akkor is engedelmeskedni fog, mert egyé válik azzal az Úrral, aki benne ezt véghez viszi. És tulajdonképpen eltelnek úgy az évtizedek, hogy az uralkodó és a bunkó magyar férfiból egy mennyei jellem lesz, és a házi sárkányból szintén egy mennyei jellem lesz. És ehhez nem kell más tenni, csak szemlélni az Urat. Szeretnék veletek egyetlen egy igét megosztani, ezt még engedjétek meg nekem. Ez egy nagyon-nagyon félreérthető ige, de én tanultam valamit ezekből az igékből. A Lali, kérlek, hogy segíts nekem. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetéhez a lapoztok. És ne ijedjetek meg, ez egy brutális ige, de mégsem az. De mégsem az, csak nincs jól lefordítva. És a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből az első 7 vers, ugye, az első 7 vers azzal végződik, amikor azt mondja, hogy a föld, ami beszívja a vizet, hogy bogáncs. Akkor az első 7 verset felolvasod neki. Köszi szépen.
Zsidókhoz írt levél 6. fejezet első verszakától. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenben való hitnek, a mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, halottak föltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekesszük, ha az Isten megengedi. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megizlelvén a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megizlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világ erőit, és elestek, ismét megújjanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek a ma fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta reálhulló esőt, hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől. Amely pedig tüviseket és bojtorjánokat terem, megvetett, és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Szép ige.
Amen. Amen. Ez nagyon jó ige. Ezzel jöttem bátorítani titeket. Úgyhogy kár, hogy nem január 1-én jöttem, mert akkor ezzel boldog új évet is tudtam volna kívánni. Tehát visszatérve, ugye beszéltünk arról, emlékeztek rá, és itt akarom felvenni a fonalat, hogy van egy folyó. Van egy folyó, és ebben a folyóban menni kell, nekünk növekedni kell, menni kell előre, nem szabad lemaradni, együtt kell haladni Istennek a munkájával. És itt a zsidókhoz írt levélből annyit tudnotok kell, hogy amikor ez a levél íródott, ez körülbelül talán olyan 67-68, vannak, akik szerint inkább tehát 68, Krisztus után 68 körül íródott. Ez 2 évvel a jeruzsálemi templom lerombolása előtt volt. Ugye mit hittek a zsidók? Hogy ez soha nem fog leromboltatni. Annyira bíztak a templomnak a jelenlétébe, és az egész zsidó vallásba, ez az egész zsidó vallási rendszer annyira sziklaszilárdnak tűnt, hogy ők nagyon bíztak ebben a zsidó emberek, hogy ez mindvégig működni fog, és ezért magának Jézusnak a tanítványai is teljesen hitetlenek voltak szinte abban a vonatkozásban, hogy ez a templom le fog romboltatni, amikor Jézus azt mondja, tudjátok, hogy kőkövön nem marad, el fog jönni az az idő. Na most figyeljetek ide, amikor ez a zsidókhoz írt levél íródott, és majd elmondom nektek, hogy mi volt nekem az üzenet ebből mára, a mai napokra, és mi lehet nektek is az üzenet, és mindannyiunknak. Amikor ez íródott, akkor az volt a probléma, hogy abban az időben az a zsidó ember, tehát a pogány embernek viszonylag, most értsd jól, könnyű volt megtérni. Persze ott is az a politeizmusból, tehát a több isten hitből áttérni az egy isten hitbe, azért az nem volt egy egyszerű dolog, de azért könnyebben földolgozták ezt, mint azok a zsidók, akik Jézust elfogadták messiásuknak, ugyanis őket abban a pillanatban kirekesztették a zsinagógából, és tudjátok, mit jelentett akkor a zsinagógából kirekesztett állapotban lenni? Teljes elszigeteltség a társadalomból, és teljes kiszorulás a társadalmi vérkeringésből. Tehát úgy képzeld ezt el, megpróbálom ezt egy hétköznapi példával illusztrálni. Mondjuk van egy zsidó ember, üzletember, gazdag ember, virágzik az üzlete. És általában hol kötötték az üzleteket a zsidó emberek akkoriban? Így van, a zsinagógákban óriási üzletelések voltak, nehogy azt higgyétek, hogy csak vallási tevékenység folyt a zsinagógában. Nem, a zsinagógában oktatás folyt, a zsinagógában üzletelés folyt, a zsinagógában családi, kulturális, baráti és minden egyéb élet folyt a zsinagógában. Azok voltak ilyen központi helyek, ahol gyakorlatilag folyt az élet, folyt az élet. Na most képzelj el egy zsidó üzletembert, és mindene megvan, virágzik az üzlete, de egyszer csak Isten megkeresi ezt az embert, újjászületik, felfedezi, hogy Jézus a Messiás, hogy Jézus a Krisztus. Abban a pillanatban ő, amikor ezt a döntést meghozta, hogy átadja magát ennek a valóságnak, ugye nyilvánvalóan ez ki fog sugározni az életéből, ezt még el is kezdi hirdetni, mert nem tud vele mit csinálni, mert egyszerűen, ha megérint valakit a menny, akkor az lehetetlen, hogy hosszú távon az az ember hallgatni tudjon. Tehát valamilyen formában a mennynek a jelenléte meg fog rajta keresztül nyilvánulni. Mi fog történni ezzel az emberrel? Teljesen kirekesztették a társadalmi életből, teljesen elszigetelődött, a gyerekei nem vehettek részt az oktatásban, azért ez nem akármi volt, figyeltek, nem vehettek részt az oktatásban, üzleteket nem köthetett, mindene tönkrement, és teljesen kiszorult a társadalmi vérkeringésből. Na most akkor, amikor ez a levél született és zsidó emberekhez íródott, akkor nagyon-nagyon sok zsidó ebbe az állapotba volt. És a probléma az volt, hogy elfáradtak. Kitartottak, nagyon hosszú ideig kitartottak, de ti is tudjátok, hogy milyen az, amikor egész életeden át széllel szembe mész, nem használtam erősebb kifejezést, egész életedben széllel szembe mész, árral szembe kell úsznod, falak vannak előtted, úgy érzed, hogy el vagy szigetelődve, és közben látod, hogy másoknak az élete látszólag olyan nagyon jól megy. Nem elfáradsz előbb-utóbb? Nem belefáradsz előbb-utóbb ebbe az egészbe? Nem azt mondod előbb-utóbb, elegem van ezekből a hétköznapokból, elegem van ebből az egészből, nem érzem azt, hogy a hitemnek bármilyen eredménye, gyümölcse lenne, nem érzem azt, hogy bármilyen értelme lenne ennek az egésznek, 10-20-30 év eltelt, és megyek, és semmi nem történik, elegem van ebből. És ezért mit csináltak ezek a zsidó emberek? Mit csináltak? Szépen, lassan elkezdtek kompromisszumokat kötni, hogy vissza tudjanak menni a zsinagógába. Amikor tehát azt mondja nekik a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ne kezdjétek el újra lerakni a holtcselekedetekből való megtérés, hit, stb. Ne a Derek Prince-nek a hat alatt tanítására gondolj, könyörgöm. Ne arra gondolj, hanem arra gondolj, hogy ezeket az alaptanításokat, mert ezek valóban alaptanítások voltak, ezeket a zsinagógába is tanították. Tanították a zsinagógába a holtcselekedetekből való megtérés. Csak akkor holtcselekedetnek mit tekintettek? Azt, ami kívül volt a törvényen. A Tórán kívüli cselekedetek. Tanítottak a hitről is. Tanítottak, és itt többes számban van a mosakodásokról, tehát nem egy bemerítkezésről tanítottak, mint mi, hanem mosakodásokról, tehát tehát a zsinagógákban többféle bemerítésről is tanítottak. Tanítottak a kézrátételről, itt se arra gondolj, hogy kézrátétel, szentlélekkeresztség, démonok kiűzése, hanem amikor az áldozatra rátette a főpap a kezét, vagy aki megvallotta a bűnét, stb. És erről tanítottak a zsinagógába, hogy ez mit jelképezett. És tanítottak a holtak feltámadásáról, örök életről. Mik voltak ezek? Ezek a Krisztusról szóló kezdetleges beszédek, amiről az ószövetségi hívők is tudtak. Csak hogy ők még a Krisztus megjelenése előtti állapotban voltak, és ezek a szegény zsidó hívők ezzel, hogy már belefáradtak abba, hogy elszigetelődtek, már belefáradtak abba, hogy Jézus Krisztus miatt kikerültek a vérkeringésből, és ezért, figyelj, nem tagadták meg Jézus Krisztust, csak óvatos kompromisszumokat kötöttek, hogy vissza tudjanak menni a zsinagógába. Tulajdonképpen ők nem tagadták meg Istent. Hát nem tagadták meg Istent, ugyanabban az igében hittek. Csak mi történt velük? Visszamentek a kezdetleges állapotba. A kezdetleges, a Krisztusról szóló kezdetleges beszédeknek az állapotába, sőt, visszamentek a Krisztus megjelenése előtti állapotba, mert már nem bírták tovább, mert már belefáradtak. És erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy figyeljetek ide, ezt ne csináljátok, ne rakjátok le újra azokat az alapokat, amik még a Messiásnak a megjelenése előtt volt. És ma ez nekünk mit jelent ez az üzenet? Nekünk ez azt jelenti ma ez az üzenet, hogy ne újra és újra ugyanazokat az alapokat ragd le, amiket a megtérésedkor tanultál Istentől, hanem gyere és menjél tovább, gyere és menj tovább, gyere és menj tovább, menj mélyebbre a folyóba, növekedjél, keresd az Urat, keresd az Istennel való közösséget, és növekedjél ő benne. Mert azt mondja neked az Isten, hogy ő megsegít téged bármilyen helyzetben is vagy. Bárhogy is úgy érzed, hogy a hétköznapok nem támasztják alá azt, amiben hiszel. Mert ezek a zsidó emberek is így voltak. Óriási megtapasztalásokat éltek át, újjászülettek, azt mondja az ige, hogy megtapasztalták az eljövendő világnak az erőit. Tehát tényleg fantasztikus megtapasztalásokban részesültek. Megtapasztalták az Istennek a csodálatos beszédét, és itt a réma van az eredeti szövegben, tehát Istennek a rémáját, hallották Istennek a rémáját. Mit jelent ez? Hallották Istennek az aktuális beszédét. Ugye milyen csodálatos az, amikor kinyitod a Bibliát, olvasod, és érzed, hogy egy ige belehatol a szívedbe, és úgy érzed, hogy fölgyújtják a villanyt neked, a világosság támad benned, akkor olyan boldog pillanatok vannak, olyan örömteli pillanatok vannak, olyan jó a Bibliát olyankor olvasni, annyira megnyílik minden, vagy hallgatsz egy ige hirdetést, és érzed, hogy az ige hirdetőn keresztül jön az Isten szelleme, árad az Isten jelenlét, és olyan sodró ereje van. Nem az ige hirdetőnek van sodró ereje, hanem annak, amit mond, annak, amit beszél, és érzed, hogy visz magával téged. De aztán egyszer csak elmúlnak ezek az időszakok. Jönnek a hétköznapok. És olyankor valamilyen láthatatlan erő arra készteti az embert, hogy meghátráljon. Nem, az ember nem akar tudatosan meghátrálni. Higgyétek el, nincs olyan normális ember, aki tudatosan meg akar hátrálni. Egyszerűen csak elfáradunk. Ennyi történik. Egyszerűen csak elfáradunk. Elfáradunk, mert nagyon sok kihívás van. És belefáradunk. És belefáradtak itt ezek az emberek is, akiknek szólt ez a levél. Mert megtapasztaltak csoda dolgokat. Akkora volt az átélésük Jézus Krisztussal, hogy amikor kirekesztették őket a zsinagógákból, kirekesztették őket a zsidóságnak a társadalmi és gazdasági életéből, akkor még ők az elején nagyon őszintén mondták azt, hogy mit nekünk ez? Hát figyelj, amikor tele vagy Isten szellemével. És az nem félsz még az ördögtől se, senkitől, érted? Oda állsz a kell, és azt mondod, vágjátok le a fejemet, jó van, vagy lőjetek, öreg, lőj, itt vagyok. De különben az ember tele van Isten szellemével, senkitől, semmitől nem fél. De elmúlnak, tehát ezek a természetfeletti élmények elmúlnak, és utána egy dolog marad, a hit. Érted, amit akarok mondani? A hit marad. Az marad, hogy hallottad az Isten rémáját egykor, valamikor, és amellett neked meg kell maradnod. Tehát nem csak, mert igazából ez a titok, hogy növekedni mindig, tudod, hogy tudsz növekedni? Mindig úgy tudsz növekedni, hogy megmaradsz amellett, amit Isten neked személyesen mondott. Nem térsz le ettől, se balra, se jobbra. És ez nagyon, ez tudom, hogy nem egyszerű. És ezek az emberek is átéltek fantasztikus dolgokat, de aztán a hegyről le kell jönni, tudjátok. Mit mondott Péter és János? Jó nekünk itt lenni, de hát a hegyről le kellett jönni. És a hegyről le kell jönni előbb-utóbb, elmúlnak a természetfeletti megtapasztalások, és mi marad? Marad a hit. Marad az, hogy vissza kell emlékezned arra, hogy Isten honnan hozott ki téged. Marad az, hogy vissza kell emlékezned arra, hogy Isten szólt hozzád, hogy Isten adott neked kijelentést. És erre mondja azt a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ugye így van lefordítva, hogy lehetetlen, hogy aki elesett, az utána ugye megújuljon megtéréssel, meg hogy akik Jézus Krisztust önmaguk számára, vagy önmaguknak megfeszítették, de igazából ez nincsen jól lefordítva, mert a görög szövegből ezt igazából így kéne lefordítani, hogy mindaddig, amíg ebben az elesett állapotban maradsz, mindaddig, amíg önmagadra nézve megfeszített állapotba tartod Jézust. Érted? Így már egészen más a különbség. Tehát miről, mit akart itt mondani a zsidókhoz írt levél szerzője? Azt, hogy figyeljetek, addig, amíg visszamentek, és ott maradtok a Krisztus megjelenése előtti állapotba, az ószövetségi állapotba, abba a kezdetleges állapotba. Addig ugyanolyan, mint hogyha Jézust magatokra nézve megfeszített állapotba tartanátok, tehát működésképtelen, hatástalan a számotokra. Addig, amíg ebbe az állapotba vagytok. Értitek ezt? És ez erről szól ez az ige. Ez nem arról szól ez az ige, hogy elestél, bűnbe estél, és véged van, Kanyec Vilma, hanem arról szól, hogy addig, amíg te visszamaradsz abba, és visszamész abba a kezdetleges állapotba, ahol voltál, és nem tartasz ki amellett, amit Isten mondott neked, annak ellenére, hogy nagyon nehéz, addig az Isten működés képtelen az életedben. Addig az Isten hatástalan az életedben. Addig Jézus Krisztus számodra nem feltámadott, hanem megfeszített állapotban van. Érted? Ezt jelenti ez az ige. Addig te elesett állapotban vagy, és nem tudsz megtérni, nem tudsz megújulni. Ezt jelenti ez az ige. Nem azt jelenti, hogy véged van, hanem azt jelenti, hogy addig, amíg te magadat tartod abban az állapotban. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy addig, amíg te. Tehát ez azt jelenti, hogy abba is hagyhatod ezt. Abba is hagyhatod ezt. Hallod, amit mondok? Abba is hagyhatod ezt. Megtérhetsz és elhatározhatod, hogy belemész a folyóba, nyakig, és mész a megúszni való folyóba, és elfogadod azt, hogy igen, Jézus Krisztusnak a megismerése, Istennek a megismerése, a benne való növekedés, az nehézségekkel is jár, az kihívásokkal is jár, az azzal is jár, hogy jönnek az óriások, és le kell győzni. És aztán újra jönnek az óriások, és megint le kell győzni. Igen, ez ezzel is jár, hogy nem adom fel a harcot, mert mit mond Jézus, aki mindvégig kitart, az üdvözül, az szabadul meg, az menekül meg. Erről szól ez az ige, testvérek. És ez az üzenet ma neked, és ez volt az üzenet azoknak az embereknek is, hogy gyertek vissza, gyertek ki abból az állapotból. Én azt gondolom, hogy nagyon biztos vagyok benne, hogy megértő volt a zsidókhoz írt levélnek a szerzője. Én is megértő akarok lenni. Az egy nagyon, nagyon nehéz helyzet lehetett, kiszorulni a vérkeringésből. Nem olyan voltam akkor a keresztény élet, mint ahogy most állítják ezt be sokan, hogyha megismered az Istent, akkor te leszel a világ leggazdagabb embere, neked lesz a világon a legszebb férjed, vagy legszebb feleséged, neked lesz a világon a legnagyobb házad, és ha egy nem elég, kapsz még egyet, és aztán még egyet, és még százat, és még ezret, és még tízezret, mert te hívő vagy, te megérdemled, akkor nem ilyen volt, főleg egy zsidó embernek, aztán később a pogányoknak sem, mert aztán a császár elkezdett mindenkit üldözni, aki keresztény volt, de akkoriban az első zsidó generációnak, akik a Jézus feltámadása után voltak és megtértek, hát nem ilyen volt. Ők nem a gazdagságról szóló tanításokat hallgatták. Elment, de be is fejezem mindjárt. Tehát ők nem a gazdagságról szóló tanításokat hallgatták. És az volt az üzenet nekik, hogy gyertek ki ebből a kezdetleges állapotból, amiben visszamentetek, lépjetek be újra a folyóba, és menjetek tovább az Úrral újra. Menjetek tovább. És úgy érzem, hogy Istennek ma ez az üzenete többünk számára, vagy jó néhány ember számára, hogy Isten megértő, és Isten látja azt, hogy te, a helyzeted nem könnyű. De ne kössél kompromisszumokat, hanem gyere ki abból az állapotból, amiben visszakerültél, menj bele a folyóba, és menj tovább az úton, és növekedjél. Menj tovább az úton, és növekedjél, és ne ijedjél meg semmilyen elszigetelődéstől, semmilyen hétköznapi kihívástól, ne ijedjél meg, hanem tarts ki, és akkor a te földed, amire esni fog az eső, mert esni fog az eső, amen, jönni fog a Szent Szellem, az nem bogáncsot fog teremni, hanem gyümölcsöt.
Amen.
Ezt akartam veletek ma megosztani, és ezt kívánom mindannyiunknak az életére. Isten áldjon meg benneteket.